Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem dr. Bartuszek Lilla, a fenntartható városok életre hívója, a több mint zöld javaslatcsomag megalapítója. Köszönöm, hogy itt vagy, szia!
Szia, köszönöm a meghívást!
Közös pont. A Holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.
Folytatjuk a Több mint zöld program elemeinek bemutatását. Már beszélgettünk a városi klímaadaptációról, a települési vízgazdálkodásról, és ezúttal a települési energetikával folytatjuk a műsor második felében, pedig ezúttal is érkezik majd hozzánk egy szakértő vendég. Magyarországon a lakások energiafogyasztása az ország teljes energiafelhasználásának 40%-át teszik ki. A lakó ingatlanok korszerűsítése, infrastruktúrális fejlesztése prioritás kell, hogy legyen. A környezetbarát módokhoz pedig elengedhet az üzleti szféra szereplőinek a bevonása. Erre majd egyébként a műsor második felében fogunk hozni példákat is. Szerintem kezdjük talán azzal, hogy a programotok szerint mi az a 4-5 lépés, amiben vázolná a fenntartható városok ezt a fajta megoldást.
A fenntartható városok több mint zöld javaslatcsomagja alapvetően, ahogy te is mondtad, azt célozza, hogy kifejezetten a városok, a települések számára melyek azok a területek a fenntarthatósági átállásban, amelyek egy döntéshozó vagy akár a lakosság szempontjából kiemelkedőek lehetnek. Ennek az egyik témája a települési energetika. Itt alapvetően arra helyeztük a hangsúlyt a javaslatcsomag elkészítések során, hogy minden olyan területre kitérjünk, ami a várost, a települést összekapcsolja az energiával, az energiafelhasználással. Hogyha megnézzük magát a javaslatcsomagot, itt alapvetően 5 javaslattal és egy összegző javaslattal éltünk. Ugye egyfelől az energetikai ismeretek bővítését tartottuk fontosnak kiemelni, és ez egy felhasználói vagy lakossági, illetve intézményvezetői és középületi szinten is ideértve. Ide majd nagyon szívesen hozok példákat, hogy milyen területekre gondoltunk a szakértő kollégákkal. Szintén a javaslatcsomag elemét képezi egy általános energetikai felméréseknek, ugye itt automatikát, szigetelést, a nyilászárók, illetve a hőtermelők kérdését kell ideérteni, ezeknek a hálózatok alkalmasságának a vizsgálata, illetve ezeknek a szempontrendszere. Szintén az energiahatékony épületek, középületek és az épület automatizálás kérdésének az uniós direktíván keresztül való vizsgálódási pontját is beemeltük a javaslatcsomag elemei közé. Továbbá az áramszolgáltatókkal és kereskedőkkel való együttműködés intézményesített formáira is tettünk javaslatot, valamint egy talán közismertebb fogalomkörrel, az energiaközösségekkel is foglalkoztunk. Összegző javaslatként pedig a települési energetikát segítő szakmai háttérszervezetek felállítására tettünk javaslatot.
Kezdjük szerintem ennek a kibontásával, amit itt az előbb az első pontban említettél, mert hogy ez egy érdekes kérdés szerintem, hogy a megfelelő ismeretek és a tudás nem biztos, hogy rendelkezésre áll az energiáról, akár lakossági vagy intézményvezetői szinten, és azért itt indulunk el, tehát hogyha nincs ez a megfelelő tudás és szakértelem, akkor nem fogunk tudni hatékony rendszereket építeni.
Abszolút, és azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy természetesen ez a fenntarthatóság további alterületeire is ugyanúgy igaz, de kifejezetten az energetika kérdésében egy nagyon-nagyon aktuális, és azt gondolom, hogy nagyon szemléletes példa az utóbbi 1-2 évnek az energiaválság fémjelezte időszaka, mert hogy gyakorlatilag, ha a kedves hallgatók visszagondolnak arra, hogy napi szinten mennyi hír, különböző számítások, értékelések, néhol rémisztő, néhol megnyugtató hírek keringtek gyakorlatilag az energetikai szektort és magát az energiaszektort érintve is. Itt nagyon-nagyon fontos az, hogy például ebből hogyan jut információhoz akár egy város vezető, akár például egy városi lakos, egy településen élő polgár, aki nyilvánvalóan, csak hogy egy nagyon-nagyon szemléletes példát idehozzak, ugye nagyon sok különböző mém és online különböző tartalom megjelent arról, hogy akkor most jó energiaválság van, akkor felveszünk 3 pulóvert, meg 4 zoknit, és akkor nem tudom, letekerjük a fűtést. Nyilván persze, ez egy kicsit túlzott képe annak, ami történt.
Egy pánikreakció is volt tulajdonképpen.
Így van. Igen, ezt szerettem volna mondani, hogy alapvetően egy pánikreakció az, amit gyakorlatilag, aminek a szemtanúi voltunk, és természetesen nem lebecsülve az energia megtakarítás fontosságát általában. Azért én szkeptikus vagyok azt illetően, hogy valóban még egy pulcsi és még két pár zokni fogja megoldani az energia válságot és helyzetet, és én azt gondolom, hogy akárcsak, hogyha ilyen tényleg triviális példákat értünk mondjuk az energetikai ismeretek bővítése alatt, hogy mi kerül nekünk többe, hogyha minden este, amikor mondjuk az irodánkból hazatérve lekapcsoljuk a fűtést, akkor vajon az kerül-e többe, hogyha egyébként levesszük és reggelre megfagyva megérkezünk, de azért nyilván élhető hőfokot kell teremteni, tehát felkapcsoljuk a fűtést, vagy esetleg az kerül többe, hogyha egyébként éjszaka nyilván megfelelő hőfokon, de azért nem kifagyasztva magunkat reggel a helységből, egy racionális hőfokon tartjuk mondjuk az adott ingatlant. Ez csak egy nagyon pici példa. De ide tartozik szintén az is, hogy ugye nagyon közismert volt a szabályozás, ugye a középületek meghatározott hőfokon tartásáról. Ugye itt is én azt gondolom, hogy sok esetben egy ilyen nagy általános pánikreakció indult, hogy hát igen, nem lehet már bemenni dolgozni, mert megfagyunk és kabátban ülünk, és nyilván sorolhatnám még ezeket az elhangzott példákat, miközben alapvetően itt nem arról volt szó, hogy azért kellett megfagyni, mert bizonyos helyeken tényleg előfordult középületekben, hogy azért az elviselhetőnél egy kicsit hűvösebb hőfokot kellett megélni, de arról már nem beszélt senki, hogy mondjuk ez mennyiben köszönhető a szabályozásnak, és vagy mennyiben köszönhető annak, hogy mondjuk önmagában az adott épület szigetelése nem volt megfelelő.
És akkor gyakorlatilag rá is tértünk a második kérdésre, ugye ez az általános energetika kérdése, ahol hát elsősorban ugye a szigetelést, a nyílászáró és egyéb felületeket, hőszigetelést értjük.
Igen, itt egy nagyon-nagyon fontos distinkciót tennék önmagában a különböző energetikai megoldások között. Mert hogy van egy hagyományos, általános megközelítés, ami alapvetően például a szigetelést, a nyílászárót vonja magába, mindazokat, amiket mi lakosként is alapvetően mindennapi szinten értelmezünk. Hiszen, hogyha beköltözünk egy ingatlanba, mi az első a felújítás során nyilván nyílászárót cserélünk. Mi az első vagy második gondolat, ami eszünkbe jut akkor, amikor azt mondjuk, hogy hát mi így egyénként egyébként energetikailag szeretnénk, hát nem mondom, hogy korszerűsíteni, de mondjuk szeretnénk kicsit adaptívabbá tenni az ingatlanunkat. Nyilván szigetelünk. És van a másik fele, ami ugyanilyen fontos, de azt gondolom, hogy egy picit más kérdéskör, ez pedig már az automatika kérdésköre, és önmagában az okos otthonok, intelligens vezérelt rendszereknek a kezelése. Én azt gondolom, hogy majd a műsor későbbi felében erre biztos, hogy kitérünk részletesebben is, de ami tanulságként szerintem mindenképpen megfogalmazandó, az az, hogy mennyi különböző módon lehet ugyanazt a kérdéskört, nevezetesen az energetika kérdését értelmezni, már csak városi, települési, lakossági és vagy középületi vonatkozásban. És ha már itt szót ejtettem a lakóingatlan és a középületek közti kapcsolódásról.
Ez egyébként a harmadik pontja ennek az egész javaslatcsomagnak, igen. Itt bekapcsolódnak uniós direktívák is majd a későbbiekben.
Így van, hiszen az Európai Unió részeként természetesen az Európai Unió vonatkozó direktívei és szabályai alá tartozik kifejezetten az épület energetika kérdése is. Amit nagyon fontosnak tartok kihangsúlyozni, az önmagában az, hogy gyakran nehezen található elsőre azt gondolom a kapcsolódási pont a települések és az energetika között, pedig sokkal inkább a szemünk előtt van, mint gondolnánk. Mert hogy ugye amikor megpróbáljuk a városokat definiálni, és itt tenném hozzá, hogy a fenntartható városok vezetőjeként tőlem nagyon sokszor megkérdezték már, hogy mitől fenntartható, mitől élhető egy város, a sokkal kevésbé szokták megkérdezni, érthető okokból, hogy egyébként mit nevezünk városnak. Hiszen mindannyian tudjuk, mert azokban élünk. Ugyanakkor itt ennek a témának a tükrében azt gondolom, hogy nagyon fontos a városnak egy teljesen alternatív definícióját adni, nevezetesen, hogy épület együttesek összessége. Mert hogy amikor épület energetikáról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a város az itt egy platform, egy közeg, amiben akár lokális, akár nemzeti szintű, akár vonatkozó Európai Uniós szintű szabályozással lehet nagymértékben előrelépni a fenntarthatósági úton. És valóban, hogyha arról beszélünk, hogy hol lehet megkezdeni ezt a fenntarthatósági átállást, vagy a vonatkozó különböző szintű szabályok mire vonatkoznak, akkor nagyon fontos annak a felismerése, hogy ugyanúgy egyénként egy lakó ingatlan nagymértékben hozzá tud járulni városi települési szinten az energia összességhez, mint ahogy egy középület is, természetesen más hatásfokkal, de azt gondolom, hogy nem szabad egyiket a másik kárára kihagyni ebből a gondolkodásból.
És nagyon jó, hogy ebben vannak partnerek is, például az áramszolgáltatók és kereskedők, akikkel az ilyen formán való szoros együttműködés ezt a fajta hatékonyságot meg tudja mutatni.
Igen, amit itt a javaslatcsomag megfogalmazásakor a szakértői munkacsoportunk számos alkalommal helyezett diszkuszió témájával, az alapvetően ennek az áramszolgáltatókkal és kereskedőkkel való együttműködésnek az intézményesített formáinak a kérdései voltak, mert hogy valóban ugyanúgy, ahogy a fenntarthatóság számos egyéb területén gyakran beszélünk arról, hogy mennyire fontos minden érintett szereplő részvétele ezekben a folyamatokban, nagyon gyakran ez itt megakad, ez a gondolat, és az egyes területeken nem kerül mélyebben elemzésre, hogy egy-egy szakterületen ez kiket is von magába. Pedig az áramszolgáltatók és a kereskedők azok, akikkel egy közös együtt gondolkodás kifejezetten települési fókusszal például nagyon nagy mértékben tud előremutató lenni. És szintén ide kapcsolódik egyébként az 5. javaslat pontunk is ebben a fejezetben, ami pedig az energiaközösségek elterjedését propagálja, hiszen maga ez a fogalom, ez egyfelől azt gondolom, hogy mindenképpen egy picit nagyobb körüljárásra szorul, másfelől pedig Magyarországon még elég kevéssé elterjedt. Sokan sokáig azt mondták, hogy a szabályozási háttér és az ezt körülvevő nehézség az oka. Én azt gondolom, hogy ez mára már abszolút nem egy helytálló állítás. Az viszont abszolút megállja a helyét, hogy az energiaközösségek elterjedésében, ami jelenleg még hátráltatja, azt gondolom, hogy a potenciális alanyait ennek a kérdéskörnek, az az ismerethiány, és itt visszakanyarodnék gyakorlatilag igen, az első javaslatpontunkhoz. Gyakorlatilag azok a javaslatok, amit a több mint zöld szakpolitikai javaslatcsomagban megfogalmaztunk, egymást segítő, ha úgy tetszik, körkörös javaslatok lehetnek, és van egy összegző javaslatunk, amire én még mindenképpen kitérnék nagyon röviden, mert azt gondolom, hogy mindennek az alfáját és omegáját tudja jelenteni, ez pedig alapvetően azoknak a segítő szakmai háttérszervezeteknek a felállítása, amiben mi valóban egy kulcspontot látunk a települések, az önkormányzatok életében. Mert egy önkormányzat, nyilván ahány város úgy változik az önkormányzatok állományának a mérete is, de az önmagában azért azt gondolom, hogy általánosságban elmondható, mondjuk a fővárosban még talán nem is, de a fővárosi kerületekben is akár, vidéki településeken meg főleg, hogy nem feltétlen van arra külön apparátusa egy önkormányzatnak, hogy akár a vonatkozó előbb említett uniós direktívákat napi szinten számon tartsa, akár hogyha szintén utalok arra, hogy mondjuk milyen pályázati lehetőségek, forrás lehetőségek állnak egy önkormányzat rendelkezésére, ezeket mondjuk napi szinten nyomon kövessék, akár hogy gyakorlatilag azokat az innovatív megoldásokat, amit akár a piac szereplői tudnak hozni, akár a nemzetközi jó gyakorlatokból el lehet lesni, ezeket tényleg ilyen mértékben adaptálni tudják az adott város vonatkozásában, illetve itt picit visszautalva az energiaközösségekre, nagyon fontos, hogy közösségekben gondolkodjunk, és egyfelől maga az energiaközösség ennek egy manifestációja, amíg viszont ezek az energiaközösségek nem tudnak valamilyen okból létrejönni, maga a közösségi szemlélet igenis tudna úgy működni, hogy különböző települések, egymás közelségében található települések háttér szakmai támogatását bizonyos számú, megfelelő szakmai tudással felvértezett szervezetek segítség. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy minden önkormányzatnak, minden településnek lenne egy olyan biztos pont, egy olyan biztos háttérszervezet, aki ezekben a kérdésekben útmutatásul tudna nekik szolgálni, mert sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a felismerés megvan, hogy szükséges valamit kezdeni az energiahelyzettel, azt is látjuk, hogy adott esetben a nyitottság meg lenne, de az, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni, ebben azért nagyon-nagyon sok szakmai segítségre van szükség.
Nem beszélve arról egyébként az energia tekintetében, még arról nem ejtettünk szót, hogy így az energiaközösségek létrejött, az alapvetően a megújuló energia felhasználásra szól, és ugye a fosszilis energiáról való fokozatos leválás, ez szintén egyfajta kihívás lehet a településeknél.
Így van, abszolút, és azt gondolom, hogy itt ismét vissza kell utalnom arra sokszor emlegetett gondolatkörre, hogy maga a megújuló energia is egy olyan kérdés, amit ahány szakértő, annyiféle értelmezési mód. És én itt most tartózkodnék attól, hogy a nagyon aktuális kérdésekbe belebocsájtkozzak, mert azt gondolom, hogy ez kimeríteni egy következő beszélgetést is. De az biztos, hogy fontos megjegyezni kifejezetten városok, települések vonatkozásában is, hogy szükséges mindenről megfelelő háttérinformáció, és abban is szükséges különbséget tenni, hogy az adott energiaforrást egyébként milyen célokra, milyen területen használnak. Mert többek között például ugye akár, hogyha akkumulátorról beszélünk, akár, hogyha szélenergiáról beszélünk, akár, hogyha napkollektorokról, napenergiáról beszélünk, ezeknek nem csak, hogy mind-mind-mind külön szabályozása van, de alapvetően úgy az előnyei, mint a hátrányai gyakorlatilag különbözőek és eltérőek, és itt is ugyanaz a szabály alkalmazandó véleményem szerint, mint ami a fenntarthatóságban általánosságban, hogy meg kell találni azt a megfelelő receptet egy adott városra, egy adott épületre, egy adott területre vonatkozóan, ami a legjobb mixét tudja ennek adni, amellett, hogy természetesen az egy alapcélkitűzés, hogy a fosszilis energiától való minél kevésbé történő függés megtörténjen.
Ezt a gondolatot fogjuk majd tovább vinni, érkezik hozzánk nem sokára egy szakértő vendég, hamarosan folytatjuk a holnap tegnapját.